Köszöntöm az adó infohallgatóit, a mikrofonnál Sipos Ildikó, mai beszélgető partnerem Pence Dina, az Eresen bérszámfejtési üzletágának vezetője. Témánk a bérszámfejtés 2025-ös feladatai. Azt fogjuk összefoglalni, hogy a vállalatoknak, a munkáltatóknak milyen változásokat kell szem előtt tartaniuk, amelyek 2025. január 1-től léptek életbe. A legfontosabb, ugye, és általában mindig ezzel szoktuk kezdeni ezt a beszélgetést, hogy a minimál bér emelkedett 2025-ben is.
Ez már egy megszokott dolog szinte, hogy minden évben, amikor elindul a január, akkor elindul a szokásos őrület, mi csak így szoktuk hívni, az évnyitása, meg az évkezdettel, meg a minimál bérnek a végszámaival. A két legfontosabb szám, ami megszületett január 1-től, az a bruttó minimál bér, ami 290.800 forint lett, illetve a bruttó garantált bérminimum, ami 348.800 forint lett. Úgyhogy ebből indulunk ki, tehát ez a legfontosabb, hogy először is át kell tekinteni a cégeknek ezeket a számokat, hogy módosítsák, emeljék, hozzáigazítsák a munkavállalóknak a decemberből áthozott béreiket, ha esetleg valaki minimálbéres, akkor kijavítsák az összegeket, hiszen januártól már ezzel kell számfejteni a munkavállalóknak a béreit, tehát ez lesz az alap, ez lesz a pótlékok alapja és mindenféle egyéb olyan típusú juttatásoknak, ami a személyi alapbérhez kapcsolódik.
A személyi jövedelemadó kedvezmények miként változnak, mi az, ami például megmarad?
Gyakorlatilag a kör az már azért megszokott így évek alatt, hogy mi az, amiről nyilatkoznak a munkavállalók, és ez egy feladat is mindig januárban, mind a munkáltatók és mind a munkavállalók részére, hogy ezeket a kedvezményeket kitöltessék, illetve rögzítsék a bérszámfejtési programokban, hiszen csak akkor tudják érvényesíteni a munkavállalók, hogyha ezeket a nyilatkozatokat megfelelően kitöltötték a törvényi előírásoknak. Vannak azért olyan lehetőségek, amiket így át lehet vinni, vagy nem kell újra nyilatkoztatni. Ez gyakorlatilag az útmutatókon lehet látni, hogy melyek azok a nyomtatványok, amiket ki kell tölteni. Most, ha végigmegyünk általánosságban rajtuk, akkor van a 25 év alatti fiatalok kedvezménye. Ez azt jelenti, hogy akik nem töltötték még be a 25 életévüket, azoknak a kedvezménye csökkenthető a bérjövedelmük, vagy a megbízási díjuk, vagy bármilyen részükre kifizetett munkavállalói díj. Ennek az összege 2025-ben jogosultsági hónaponként az 656.785 forint bruttó. Tehát ez azt jelenti, hogy ezt automatikusan figyelembe veszi a munkáltató, addig, ameddig a munkavállaló a 25. életévét betölti. Azért ez egy fontos kérdés is szokott lenni egyébként munkáltatói szinten, amikor mondjuk jön egy új munkavállaló, aki 25 év alatti, hogy komoly bérfeszültséget lehet ezzel okozni. Valamikor magasabb összeget kapnak ezek a munkavállalók értelemszerűen, mint akik ugyanebben a munkakörben ugyanezért a bérért dolgoznak, csak értelemszerűen elmondtak 25 évesek, és amikor viszont betölti a munkavállaló a 25. életévét, akkor már mindig fölmerül, hogy húha, egyszerre 15%-kal kevesebb lesz a nettó jövedelme, tehát ez egy ilyen kettősséget eredményez ez a tapasztalatunk.
Akkor ami másik, ami fontos, ugye hagyományosan úgy nyilatkozni kell a családi adókedvezményről, ilyenkor mindig a dolgozónak, a munkavállalónak kell a bérszámfejtésen megjelenni, és megtenni ezt a nyilatkozatot?
Igen, az a gyakorlat, hogy általában a cégek akár belső, akár outsourcingban végzett bérszámfejtéssel történik a számfejtés, hogy a hónap elején nagyon gyorsan elkészítik ezeket az információkat, hogy mit kell kitölteni, vagy honnan lehet letölteni, vagy mikor kell leadni, mi az a határidő, hogy a munkáltató is tudjon rögzíteni, vagy az outsourcingot végző partner is tudjon rögzíteni, és januárban ezek a kedvezmények igénybe vehetőek legyenek. Maga a családi kedvezmény az eddigiekhez viszonyítva nem változott. Jellemzően maradt az egy eltartott esetén a 66.670 forint, kettő esetén 133.330 forint, még három és minden további eltartott esetén pedig a 220.000 forint. Ami jó dolog, és január 1-től a tartósan beteg, illetve a súlyosan fogyatékos személynek minősülő gyermekek után jogosultsági hónaponként a kedvezmény havi összege 66.600 forinttal emelt összegben vehető igénybe, ami egy nagyon pozitív és kedvező lehetőség, ahol ilyen beteg gyermek van. Ami jó hír, hogy 2025. július 1-től ez a kedvezmény összeg emelkedik. Tehát az eddigi egy gyermek után a 66.670 forint az 100.000 forintra fog emelkedni. Kettő gyermek esetén a 133.330 forint az 200.000 forintra fog emelkedni. Három és minden további eltartott esetén gyakorlatilag a 220.000 forint helyett az 330.000 forintot fog jelenteni, amit a bruttó bérben lehet a munkavállalóknak érvényesíteni, illetve a munkáltatóknak számfejteni. Természetesen a kedvezményt most is lehet leadni a NAV oldalon keresztül, de azért oda kell figyelni, hogy meg is kapja azt a munkáltató vagy a bérszámfejtő cég, hiszen abban az esetben, hogyha nem tudja berögzíteni, akkor januárra nem tudja a kedvezményt megkapni a munkavállaló, és csak februártól fogja tudni ezt a kedvezményt igénybe venni, vagy önellenőrzéssel, amit azért a cégek nagyon nem kedvelnek, akkor megkaphatja ezt a különbözetet, vagy pedig értelemszerűen nem veszik el, de majd csak a 2025 évi adóbevallásában tudja esetleg az elmulasztott január hónapot visszaigényelni. NAV-nál gyakorlatilag saját adóbevallás keretén belül.
Aztán, ami szintén nem változik és megmarad, viszont nekem újdonság, hogy nem minden kifizetési jogcímre vonatkozik az a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye. Ez pontosan milyen kifizetésre vonatkozik, és milyen kifizetési jogcímre nem vonatkozik?
Gyakorlatilag például igazság szerint ez régen is így volt, tehát azért ezt nem mondanám, hogy igénybe lehetett így minden konstellációba menni, tehát a NÉTAG gyakorlatilag a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye szintén adómentességet jelent, viszont az fontos, hogy az adómentesség például nem vonatkozik az ingatlan bérbeadásra, az osztalékra, az osztalék előlegre, ekkós katásbevételre, tehát hogy azért ez nem azt jelenti, hogy innentől kezdve mindenre is ezt a kedvezményt a négy gyermekes édesanyák figyelembe tudják venni, viszont akinek magas a jövedelme, vagy akár alacsony a jövedelme, az azt jelenti, hogy az adómentesség részére jár, tehát ez a 15%-os kedvezmény, ez ilyen szinten igénybe vehető. Az viszont nagyon fontos, hogy akik már tavaly nyilatkoztak, és folytatólagosan vették igénybe ezt a kedvezményt, mert bejelölték, tehát ezt visszavonásig kérhetik, ami azt jelenti, hogy 2025 évre nem kell új nyilatkozatot kitölteni, hiszen már a folytatólagosság megtörtént, nem vonták vissza, tehát ez a szituáció, hogy valakinek négy gyermeke van, az a következő évre is értelemszerűen átvihető, viszont aki nem nyilatkozott a folytatólagosságról, annak figyelembe kell vennie azt, hogy újra ki kell tölteni a 2025-ben ezt a nyomtatványt, hogy a munkáltató számára ezt az adómentességet biztosítsa a munkaviszonyból származó jövedelmeire vonatkozóan.
Az érthető ebben az esetben, hogy például ingatlan bérbeadásra miért nem vehető igénybe ez a kedvezmény, de az már kevésbé, hogy mondjuk a katásbevételre miért nem. Vannak, akiknek kizárólag így van bevételük, mert olyan tevékenységet végez.
Hát ez a döntés nem a mi jogkörünk, de viszont azért arra figyelemmel kell lenni szerintem, hogy egy katás jövedelem milyen adókörbe és milyen adóvonzattal bír, még egy munkaviszonyból származó jövedelem mit is jelent. Értelemszerűen fizetni kell a járulékot még pluszon, ahol nyugdíjjárulékot fizet, a munkáltató, akkor ez a nyugdíjában ilyen szinten beleszámít, és azért azt is látni kell, hogy egy bérnél a munkáltató hozzájárulást fizet, szociális hozzájárulást, vagy kivált fizet a kifizetett bér után. Tehát nem szabad összemosni, azt gondolom, a katát és a klasszikus munkaviszonyból származó jövedelmeket, hiszen ez az is egy vállalkozói forma, egy másfajta adózási metódussal, tehát ez a kettő nem ugyanaz. Tehát nem is személyi jövedelemadónak hívják, és alapvetően a NÉTAG az gyakorlatilag kifejezetten az összevont adóalapnál adómentes jelent a személyi jövedelemadó tekintetében, tehát a katás vállalkozó az ilyen szinten nem személyi jövedelemadót fizet.
Megmarad a 30 év alatti anyák kedvezménye, pontosan ez kik számára vehető igénybe, és ezt automatikusan vagy bejelentés alapján veszi figyelembe a munkáltató?
Gyakorlatilag itt is ugyanaz a kategória van, hogy nyomtatványt kell kitölteni a 30 év alatti anyák kedvezményére, és a január 1-től ezt az adóalap kedvezményt érvényesíteti. Az a 25. életévét betöltött édesanya, aki vér szerinti, vagy, hát, vagy örökbefogadott gyermeke után, vagy magzat után családi kedvezmény érvényesítésére jogosult. Szintén ennek az összege jogosultsági hónaponként 656.785 forintot jelent, ami 98.518 adómegtakarítást jelent, tehát tényleges adó előleg megtakarítás jelent a munkavállalónak, és gyakorlatilag a 30 év alatti anyák kedvezménye az jogosultsági hónaponként gyakorlatilag a nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkereset összege, amit az előbb elmondtam, tehát ez is egy elég magas összeg, ami érintheti a 30 év alatti anyáknál ezt a kedvezmény igénybevételét, és ehhez is van egy nyomtatványforma, amit ki kell tölteni, ahhoz, hogy ezt a kedvezményt a munkáltató gyakorlatilag figyelembe tudja venni.
Hol kell ezt a nyomtatványt kitölteni? Ezt a munkáltató adja, vagy az adóhivatal?
Gyakorlatilag ez az adó oldalon megtalálható. Általában a munkáltatónak a HR osztálya, vagy a BÉR osztálya, vagy egy outsourcing partner folyamatosan januárban bombázza az ügyfeleit, vagy a kollégáit, hogy hú, most ki kell tölteni ezt, most ki kell tölteni azt, tehát figyeljetek a határidőkre, hogy a kedvezmények ne csúszanak el. Jellemzően ezt általában megteszik a munkáltatók, munkavállalók ilyen szinten, hogy egymásnak segítenek. Akinek esetleg nincs erre lehetősége, viszont a munkáltatói részére ezt el tudja juttatni, akkor a NAV oldaláról szintén ezt le tudja kérni, ezeket a nyomtatványokat, ott vannak fent egy útmutatóval, tehát gyakorlatilag támogatást is kapnak mellé, hogy hogyan és miképpen kell kitölteni, milyen anyagot kell esetleg mellé rakni, vagy bármi olyasmit igazolni, vagy adóazonosítóját, vagy bármit, amit bele kell írni. Ténylegesen gyakorlatilag pontról pontra le van írva, hogy kell kitölteni, tehát nem lehet áttéveszteni, illetve a munkavállaló a saját ügyfélkapuján keresztül is ezt ki tudja tölteni, és el tudja küldeni a munkáltatójának, aki megkapja. Arra kell figyelni mindenféleképpen, hogy időben tegye ezt meg, tehát hogy a bérszámfejtéshez még rögzítésre tudjon kerülni.
Ugye az éveleje az mindig az egészségügyi járulék összegének a változása is. 2025. január 1-től mekkora egészségügyi hozzájárulást kell fizetni havonta?
Hát igen, az egészségügyi szolgáltatási járulék az mindig emelkedik minden évben. Jelen pillanatban 11.800 forint per hó, ami azt jelenti, hogy napi szinten 390 forint per nap. Úgyhogy ez nagyon fontos szerintem, hogy akinek nincs jelen pillanatban jogviszonya, olyan munkaviszonya, ahol gyakorlatilag biztosítottként funkcionál, ne felejtse el befizetni, hiszen ezt egy orvosi ellátásnál, vagy bármilyen ellátásnál, ahol elmegy a tajkártyához, fel kell mutatnia, tehát vagy ellátott, és mondjuk van egy munkaviszonya valahol, vagy pedig, ha nem ellátott, akkor fizeti maga után az egészségügyi szolgáltatási járulékot. Abban az esetben, hogyha nincs munkaviszonya, és mondjuk nem is jelentkezett be az álláskeresési járadékra, tehát nem fizeti az egészségügyi szolgáltatási járulékot, úgymond a lók a levegőben és a rendszerben, akkor mindenféleképpen az orvosi ellátásnál, mondjuk sürgősségi esetén, nem erről van szó, de gyakorlatilag az ellátását addig nem tudja igénybe venni, ameddig ezeket az egészségügyi szolgáltatási járulékokat nem rendezi, illetve ezt a NAV folyamatosan terheli az adóazonosító jelek alapján a magánszemélyekre. Tehát nagyon sokszor, amikor adófolyószámla kivonatot éves szinten elküldi a NAV, akkor ezek az összegek ott szoktak lenni, és nagyon sokan nem tudják, hogy ez hogy is keletkezett nekik. Tehát valahol valakinek valamit mindig fizetnie kell, vagy utána fizetnek, vagy ő fizeti be maga után ezt a jelen esetben az egészségügyi szolgáltatási járulékot. Tehát ez táppénzre nem lesz jogosító, de ellátása arra, hogy az orvoshoz elmenjen, gyógyszert írjanak fel, tehát ami a mindennapokban esetleg szükséges, akkor ez az a szolgáltatási járulék, ami ezt ilyen szinten fedezi, és ennek megvannak a szabályai. Tehát ez nagyon fontos, hogy akit az érint, azért azt ennek nézzen utána, hogy nehogy valami ellátatlan, vagy olyan problémába szembesüljön, amivel egész egyszerűen az egészsége ilyen szinten veszélybe kerülhet.
Hol tud ennek utána nézni az, aki érintett lehet?
Gyakorlatilag a NAV oldalán is, illetve a saját ügyfélkapuján is tud jelentkezni, illetve személyesen is tudja ezt az ügyet intézni. Tehát ezt érdemes azért figyelembe venni, és erre odafigyelni.
A béren kívüli juttatások esetében milyen változás, vagy van-e változás 2025. január 1-től?
Mindig van változás, azért most is tudjuk, hogy van a béren kívüli juttatásokban változás, módosítás, bővítés, tehát ami szintén megjelent a szép kártyával kapcsolatban, hogy maga a juttatások közül gyakorlatilag az eddigiekhez hasonlóan az éves keret az a 450 ezer forint. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan kapják már ezt a juttatást, mert nagyon sokan megismerkedtek vele, illetve szeretik is a munkavállalók és a munkáltatók is. Tehát a terheik nem változtak, viszont gyakorlatilag bevezettek egy úgynevezett aktív magyarok elnevezésű alszámlát. Mint tudjuk, a szállás alszámla az, ami megmaradt annó, és erre utalták a munkáltatók a szép kártyával kapcsolatos havi hozzájárulásukat. Viszont az aktív magyarok gyakorlatilag egy meghatározott keretösszeg, ez az évi 120 ezer forint, amit pluszban erre az alszámlára nyilatkoztatási kötelezettség mellett a munkavállaló megkaphat a munkáltatótól. Ez azt jelenti, hogy aktív életmóddal kapcsolatos szolgáltatásokra használhatja föl, és a nyilatkoztatás után gyakorlatilag a munkáltató ezt számára elérhetővé teszi, azaz elutaljára a zsebre.
Tehát ez nem úgy történik, hogy megérkezik a szép kártyára egy bizonyos összeg, amiből ilyen célokat finanszírozhat, ugye itt például lakásfelújítás is szóba jöhet, hanem erről először a munkáltatójánál kell nyilatkozni, hogy ő a szép kártya juttatásának egy részét ebbe az alzsebbe kéri.
Így van. Úgyhogy aki ezt bevezeti, az gyakorlatilag, mint munkáltató, ezt az aktív magyarok elnevezésű alszámára fogja utalni. Úgyhogy egyelőre az a tapasztalat, mondjuk így a január elején, hogy annyira még nem látjuk ennek a hatékonyságát, úgymondva, tehát azért már nagyon sokan jeleznek vissza az évnyitás évzárás miatt, hogy mik az elképzelésük. Egyelőre még mindenki klasszikusan marad a 450 ezer forintos éves keretnél, illetve ehhez igazítja a havi juttatásokat, mert látjuk, hogy az utolsó hajrában a elkövetkezendő két hétben lesznek esetleg módosítások, vagy ezt az aktív kártyát ilyen szinten kijátszák, tehát alapvetően az jó, hogy ehhez bármikor lehet csatlakozni, tehát most ha év elején nem, elképzelhető, hogy esetleg márciusban, áprilisban, vagy bármikor is, amikor a munkáltató úgy gondolja, hogy szeretné ezt az alszámát megnyitni a munkavállalói részére, akkor ezt meg tudja tenni.
Lakás célú juttatás esetében milyen változás lép életbe 2025. január 1-től?
A lakás célú juttatás mint egy elem, kafetéri elemként funkcionálhat gyakorlatilag, amiből lehet választani esetleg a munkavállalóknak, hiszen az éves kedvezményes keretösszeg az 1.800.000 forint, ami egy egész évre vonatkozik, és ami még egy fontos kitétele, hogy a munkavállaló részére addig jár, ameddig a 35. életévét be nem töltötte. Azért ennek vannak különböző feltételrendszere, hogy ezt a kedvezményes lakáscélú támogatást hogyan vehet igénybe a munkavállaló, tehát be kell mutatnia a bérleti szerződést, tehát ennek teljesen hivatalosan kell úgymondva működni ennek a albérleti formának, vagy ennek a bérleti szerződésnek, hiszen az is egy nagyon fontos információ, hogy 2026. január 31-éig a munkáltató azoknál a munkavállalóknál, akik lakáscélú juttatásba részesültek, vagy ezt az elemet választották, azokról adatot kell szolgáltatni, ezekről a információkról, hogy milyen bérleti szerződés formájában vették igénybe ezt a kedvezményt. Tehát ezért ez egy fontos információ azért, hogy azért mindennek hivatalosnak kell lennie.
Ugye egyértelmű. Lakáscélú hiteltörlesztésre is fel lehet használni a lakáscélú juttatást, ilyenkor a lakáshitel szerződést kell bemutatni. Van-e itt jövedelemkorlát például, tehát akár akkor, hogyha valaki ezt bérleti díj kifizetésére kéri ezt a lakáscélú juttatást, vagy akár hiteltörlesztésnél használná fel?
Ez a lakáscélú juttatás, ennek az éves kedvezményes keretösszege, ez a bruttó 1.800.000 forint. Vagy hát ez az 1.800.000 forint éves szinten, amit megkaphat a munkavállaló.
De függ ez attól, hogy neki mennyi a fizetése? Milyen jövedelme van?
Nem.
Ez jövedelemtől
Ez
függetlenül.
jövedelemtől független gyakorlatilag, ez egy olyan juttatás, gyakorlatilag megtámogatja a munkavállalónak a bérlői terheit, megkönnyíti, tehát hogy ez mindenféleképpen ez egy pozitív dolog. Tehát ezt adhatja a munkáltató, és ez béren kívüli juttatásként adózik, tehát ez egy olyan támogatás, ami azt gondolom, hogy a 35 év alattiaknak, ismerve az albérleti helyzeteket, meg a bérleti díjakat, ez egy nagy segítség lehet.
A szociális hozzájárulási adó, illetve a KIVA az hány százalék 2025. január 1-től?
Gyakorlatilag nem történt változás, tehát a szociális hozzájárulási adó mértéke az 13% maradt, illetve a KIVA-nak is a mértéke 10% maradt, tehát ebből a szempontból szerintem ilyen szinten eléggé jól kalkulálható a munkáltató részéről, hogy milyen költségekkel bír januártól aktuális bruttóbér, hiszen tudjuk, hogy jellemzően azért a január az új minimálbérrel, illetve általában mindenki akkor szokott béremelést kezdeményezni a munkavállalók felé, tehát hogy ez költségben ilyen szinten kiszámítható.
A GYED, a gyers, illetve a táppénz összege változik január 1-től?
Változni fognak, igen, tehát azért ez fontos, hogy gyakorlatilag a GYED maximum összege az bruttó 407.120 forint lesz, és a diplomás GYED mértéke gyakorlatilag szintén 2025-ben 203.560 forint lesz. A gyes összege nem változott, az 28.500 forint még mindig, és mivel hogy a táppénz is a minimálbérhez kapcsolódik, ezért annak a napi bruttó maximuma 19.387 forint lesz. Ami viszont nem egy jó hír, de mint tudjuk, ez is emelkedik, a rehabilitációs hozzájárulás összege, azért az egy elég magas összeg lesz, éves szinten a munkáltatókat terheli a cégeket, az 2.617.200 forint per év lesz, ami azért azt gondolom, hogy nem egy alacsony összeg.
Önök az adóinfót, az Inforádió adómagazinját hallották. Mai beszélgető partnerem Pence Dina, az RSM bérszámfejtési üzletágának vezetője volt. Búcsúzik a műsorvezető, Sipos Ildikó.